A budapesti Szent Imre plébánia az elmúlt időszakban, 2023-ban emlékezett létrejöttének alapításának 100. évfordulójára. Egy nagy konferencia és tanulmánykötet dolgozta fel, mutatta be az elmúlt 100 év időszakát. Ennek az 100 éves plébánia történetnek az elejére, az alapítás, az azt megelőző időszakra és a Horthy korszak évtizedeire, éveire fogunk mai beszélgetésünkben kitekinteni. Vendégünk Klestenitz Tibor történész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és az Országos Széchenyi Könyvtár Lipták Dorottya sajtótörténeti kutatócsoportjának tudományos munkatársa. Budapest és a 11. kerület a Szent Imre plébánia története 100 évre nyúlik vissza. Ma Budapest egyik legnagyobb plébániája a Szent Imre plébánia, de egy egészen más történelmi helyzetben jön létre, ráadásul ciszterci szerzetesek azok, akik szerepet vállalnak a plébánia megalapításában, létrejöttében. Az első világháború után vagyunk, még hogyha a trianoni döntés Budapestet nem is érintette közvetlenül, de közvetve áttételesen mégis, de talán sokkal inkább a két világháború közötti egyházi megújulás, budapesti plébániák létrejötte van ennek a hátterében, de arra kérem Klestenitz Tibort, hogy nézzük meg, mutassa be, hogy hogyan, milyen szándékok vezették Csernok János esztergomi érsek, bíboros hercegprímást, illetve Békefi Remiget, aki zirci apát volt, hogy létrejöjjön a budapesti Szent Imre plébánia.
A központi problémát az jelentette, hogy a 19. század folyamán Budapest plébánia hálózatának a fejlődése nem tartott lépést a népesség robbanásszerű növekedésével, aminek aztán az lett a következménye, hogy egyes plébániák 70-80 ezer hívőt is tömörítettek, akiknek így a lelkipásztori ellátása gyakorlatilag teljesen lehetetlenné vált. Ezért aztán Csernok János, amikor esztergomi érsek is ezzel Budapest főpásztora is lett, minden lehetséges eszközt igyekezett megragadni ennek a helyzetnek a javítására. Ő kapott egy kérést Békefi Remigtől, a ciszterciek zirci apátjától, aki szeretett volna Budapesten egy gimnáziumot létrehozni. Csernok pedig felvetette a lehetőséget, hogy a gimnázium mellett egy plébániának a vezetését is vállalják magukra. Az eredeti elképzelések szerint egy gimnázium, egy templom és egy rendház épült volna egymás mellé, és ez volt a távlati terv, aminek a létrejöttét azonban az első világháború közbe jötte, sajnálatos módon nagyon nehézzé tette az anyagi és egyéb problémák miatt. Ezért a történetben a következő állomást az úgynevezett kisegítő kápolna egyesületnek a létrejötte jelenti. 1917-ben tulajdonképpen civil kezdeményezésre jött létre egy egyesület azzal a céllal, hogy a hívek számára ideiglenes misézőhelyeket, szükségkápolnákat hozzanak létre. Ebben többek között a jezsuita szerzetes Banga Béla vitt fontos szerepet, és a kisegítő kápolna egyesület a legelső kápolnáját a mai Karinti Frigyes úton hozta létre. Egy fogadó épületében béreltek helységeket egy kápolna céljára, és ennek a vezetését már a ciszterci rendre bízták. Egy gimnáziumi tanárt, Farkas Alberiket bíztak meg ennek a lelkészségnek a vezetésével, és aztán ez jelentette a későbbi plébániának a magvát, ami némi késéssel 1923-ban jött létre hivatalosan. Ugye ez a tabáni plébániának a Gellérthegytől délre eső részeiből jött létre, és nagyjából 20 ezer hívet tömörített, tehát láthatjuk, hogy önmagában véve is egy nagyon jelentős létszámú közösségről volt szó. És ennek a közösségnek a befolyását, érdekérvényesítő képességét és hitbuzgalmát egyszerre jelzi azt, hogy gyakorlatilag az első lépésben megindult egy szükségtemplomnak a megépítése, amihez a főváros adományozott egy telket a mai Villányi útnak a legelején. Ott épült fel egy nagyjából 700 fő befogadására alkalmas, minden különösebb művészi kiképzés nélküli úgynevezett barakk templom, amit a közösség egészen 1938-ig használt.
Milyen része volt ez Budapestnek, amit a ciszterek elkezdtek pasztorálni? Említette, hogy az volt a terv, hogy iskola, templom, rendház, majd egy picit a templom építésre is ki fogunk térni, de térjünk talán arra ki csak néhány gondolat elejéig, hogy a ciszterek alapvetően nem egy tanítórend, és azért a pasztorációban bár aktív szerepet vállalnak, de mégiscsak egy szemlélődő szerzetes rendről beszélünk. Hogy jelenik ez meg a 18-19. század fordulójától kezdődően a magyarországi ciszterek életében, illetve ez a budapesti letelepedés, megtelepedés, ez mit jelentett a rend számára?
A ciszterekre is nagyon erőteljesen hatott a felvilágosodás nézetrendszere és elvárás rendszere, ami a szemlélődő életmódot háttérbe szorította és hasznosságot várt el az egyházi közösségektől. Ezért ugye a 18. század végén a II. Józsefi reformok hatására gyakorlatilag tanítórenddé váltak, és egyre nagyobb részt vállaltak az oktatásban, illetve a modern közösségek pasztorálásában is, ugye így kerültek ők tulajdonképpen a 20. század elején Budapestre. A 11. kerület pedig ideális terepet jelentett a számukra, hiszen ez egy nagyon gyorsan fejlődő városi tér volt, ahol gyorsan épültek fel új lakónegyedek, nagyon sokan kerültek fel frissen vidékről a városba, és egy nagyon fiatalos, nyüzsgő közeg alakult itt ki, amelyre nagy hatást gyakorolt többek között a Műszaki Egyetem, amelynek az elitje számos tudós, gazdaságtudós építész közvetlenül szerepet vállalt az egyházközségben, az egyházközségi képviselőtestületben is.
Mennyire volt nehéz az első világháború után gimnáziumot, majd aztán később az előbb említett barakk templom után egy állandó nagyméretű templomot megépíteni, illetve a ciszter szerzetesek budapesti élete letelepedése, a plébánia működése szempontjából mik a legfontosabb történések, események?
Az építkezés egy nagyon nehéz és hosszan elhúzódó folyamat volt. Ugye megépült ez a bizonyos baraktemplom, ami azonban nem volt képes a hívők megfelelő kiszolgálására. Ennek az volt a következménye, hogy gyakorlatilag vasárnap reggel 7 órától óránként kellett miséket mondani, hogy mindenki részt vehessen ezeken, de a feljegyzések szerint még sokszor télen sem tudták becsukni a templom kapuit, hiszen a hívek rendszeresen az utcára szorultak. Ugye, amint mondtam, nagyjából 700 főt tudott ez az épületbe fogadni, és a közösség nagyjából 20 ezer hívővel rendelkezett. A helyzetnek a kezelésére az adott reményt, hogy a fővárosban a keresztény községi párt vezetésével elindult egy nagyszabású templom építési program. A főváros a 20-as évek közepétől arra vállalkozott, hogy évente 1 millió pengő támogatást ad legalább 2 egyszerű néptemplom megépítésére. Azonban a 30-as évek elején berobbant a világgazdasági válság, ami hosszú időre leállította ezt a programot, és igazából csak 1935-től indult újra ez az építkezési folyamat. Itt viszont a ciszterci rend nagy lelki anyagi támogatásának, illetve az egyházközség anyagi teherviselő képességének köszönhetően a kerület nagyon gyorsan sorra került. Velder Gyula építész, aki ugye az egyházközség oszlopos soros tagja volt, elkészítette a Szent Imre templom terveit, ami 1936-ban indult az építkezés, és 1938-ban át is adták a ma is fennálló Szent Imre templomot, és egy kicsit korábban, 1927-ben a templom mellett ugye elindult a Tisztszerciek gimnáziumának az építkezése is, ugye ez a mai Szent Imre gimnázium. A harmadik eleme a tervnek ugye a rendház lett volna, ez azonban anyagi problémák miatt nem épülhetett meg.
Milyen volt az élet a plébánián a két világháború között, illetve mik azok a jelentős események, amelyek a ciszter jelenléthez, akár az iskola, akár a templom építéséhez kötődnek? 1927-től Seridi Justinián, az esztergomi érsek, akár az ő szerepe, vagy ha az ember elmegy a Villányi út elején, akkor mind a mai napig láthatott egy kiemelkedő személyiségnek a szobrát, Klebersberg Kuno vallás és közoktatásügyi miniszterét, aki pedig az iskola reform, a magyarországi oktatás nevelés megújításán, megváltoztatásán tett sokat. Szóval az országos nagy politikai történések, események, azok hogy jelentek meg a plébánia területén, életében, és mik azok a legfontosabb események, történések, amelyek ehhez a Szent Imre plébániához és a ciszterekhez kötődnek.
Azzal kezdeném, hogy a plébániának a korszak egészében volt egy nagyon fontos problémája, az, hogy a templomépítkezés és a közösség építési törekvések ellenére ez egy nagyon nagy és nagyon nehezen átfogható területű plébánia volt, ezért a vezetőség tudatosan támogatta a peremkerületek azon törekvéseit, hogy ezek a területek is saját templomhoz, illetve saját plébániához juthassanak. Ugye az egyik ilyen gócpont a kerület külső része a Kelenföldi pályaudvar környéke volt, ahol nagyon hamar létrejött egy kisegítő kápolna egyesület, amelyik sikeresen létrehozott egy ideiglenes templomot közel a pályaudvarhoz, és a 40-es évek elejére önállósult is Szent Gellért plébániaként, és egy hasonló folyamat lejátszódott Lágymányoson is, ahol szintén létrejött egy szükségkápolna, és a 40-es évek elejére létrejött az önálló Szent Adalbert plébánia. Emellett a tulajdonképpeni ciszterci plébánián a kezdetektől fogva nagyon komoly és jelentős egyesületi élet is zajlott. Ez tulajdonképpen a hortikori katolicizmus egy nagy átfogó jellegzetessége. Az egyház ugye arra törekedett, hogy ne csak az istentiszteleti alkalmakon, hanem a társadalmi életben is minél inkább összefogja a híveket, és ennek egy remek eszköze volt az egyesület alapítás, amelyeknek az igényeit egyébként egy kultúrház is szolgálta. A Lágymányosi úton építettek fel egy egyemeletes közösségi házat, amelyik igyekezett kiszolgálni a közösség igényeit, kisebb színházterem, gyülekezeti termek is voltak, ahol a különböző egyesületek a rendszeres összejöveteleik tartották. Egyrészt természetesen léteztek kitbuzgalmi egyesületek, például az Oltár Egyesület, amelyik a templomi ruhák felszerelések rendbentartásával foglalkozott, létezett a Mária Kongregáció, amelyik a kerületben főleg a hölgyek összefogására tudott vállalkozni, de léteztek férfi hitbuzgalmi egyesületek is. Ezek közül elsősorban a Krédút emelhetjük ki, amelyik azt szabta a tagoknak belépési feltételül, hogy rendszeres hitéletet kellett élniük, illetve részt kellett venniük a különböző egyesületi gyűléseken. Ezek között nagyon sok hitbuzgalmi témákat érintett, de emellett sok kötetlen témájú rendezvényt, úti beszámolókat, gyermekrendezvényeket is tartottak. A legjelentősebb egyesület már nem egy hitbuzgalmi, hanem kimondottan társadalmi jellegű szövetség volt. A katolikus kör, aminek egy országosan ismert politikus, Huszár Károly volt miniszterelnök, volt az elnöke, aki egyébként a mai Bartók Béla úton lakott, tehát ő is az egyházközség oszlopos tagja volt. Ennek nagyjából 400 tagja volt, és elsősorban közösségi klubként működött, tehát saját helyiségekkel rendelkezett, összejöveteleket tartottak, számos társas vacsorát rendeztek, ahol közéleti kérdéseket is megvitattak, ugye ez a korban teljesen megszokott volt, illetve ők rendezték meg minden egyes évben a Gellért szállóban a katolikus bált, ami a kerület egyik legfontosabb társadalmi eseménye volt. Ami viszont az egyházközség fő specialitását jelentette a korszakban, az a szociális karitatív munka volt. Már az 1920-as években létrejött a Szent Vince Szeretet Egyesület a kerületben, ahol az önkéntesek rendszeresen látogatták a rászoruló családokat, és különböző adományokkal támogatták őket. Ennek is volt egy specialitása, méghozzá az, hogy nem elsősorban természetbeli juttatásokat adtak, hanem vásárlási utalványokat, amiket a helybeli kereskedőknél lehetett beváltani, tehát ez a rendszer nem csak a rászorulókat, hanem a helyi kereskedelmet is támogatta. Aztán egy fontosabb fordulópontot hozott a 30-as évek elején a világgazdasági válság, ami Budapesten is komoly hatással járt, nagyon sok emberrel vesztette az állását, megélhetését, és ezért 1931-ben az egyházközség egy saját karitász rendszert állított fel, ami úgy nézett ki, hogy a plébánia területét 7 különálló egységre osztották fel, mindegyikért egy-egy társadalmi egyesület volt felelős, az önkéntesek bejárták a saját körzetüket, összegyűjtötték a szegényeknek szánt adományokat, és hetente egyszer ülésezett az úgynevezett szegényügyi tanács, ami döntött arról, hogy az összegyűlt forrásokat hogyan lehet felhasználni, hogyan lehet a legcélszerűbben segíteni a rászoruló és adománykérő bajba jutottakat. Ez már egy nagyon modernnek ható rendszer, különböző környezettanulmányokat végeztek, rendszeresen odafigyeltek a segélyezettekre, tehát egy igen haladó rendszerről beszélhetünk. A 30-as évek közepén már 60 ezer pengőt is költhettek erre a célra, ami szintén jelentős összeg, és meg kell említenünk azt, hogy több intézményt is fenntartottak, idősek otthonát, a diákok számára napközi otthont, illetve több hajléktalan szállót is fenntartottak, és ezt az egész rendszert Caritas igazgatóként Hegedűs Amand segédlelkész vezette. Illetve még érdekességként elmondhatjuk, hogy egy nagyon jó nevű kórussal is rendelkeztek, a Szent Imre kórussal, aminek az volt a jellegzetessége, hogy a karnagy igyekezett elsősorban magyar szerzők műveiből összeállítani a repertoárt, és nagyon sok helyen, a fővárosban és azon kívül is vendégszerepelt ez a kórus.
Ez az időszak, ez különböző emlékéveket is adott a magyar egyháznak, gondoljunk a Szent Imre évre, a Szent István évre, ami ugye az 1938-as eukarisztikus világkongresszussal kapcsolódott össze. Ezek esetlegesen hogy jelentek meg a plébánia életében?
Plébánia számára természetesen a Szent Imre ünnep volt a legjelentősebb, aminek a fényét külön emelte az a tény, hogy 1930. augusztusában a németországi Aacheni egyházmegye egy Szent Imre erekjét adományozott az esztergomi egyházmegyének, és ezt az erekjét Serédi Justinian döntése nyomán a Szent Imre plébánián, az akkori nagy boldogasszony plébánia templomban, majd később ugye a Szent Imre plébánia templomban helyezték el. Ennek a megérkezése jelentős ünnepet jelentett az egész közösség számára. Az erekjét a keleti pályaudvarról díszmenetben vitték az őrzési helyére, és természetesen egy hosszú lelki gyakorlat előzte meg az ünnepet, illetve ekkor avatták fel a Szent Imre szobrot is a körtéren, és ennek a létrehozásában, az ünnepségek lebonyolításában Farkas Alberik, illetve a közösség személyesen is nagy szerepet vállalt.
Mit mondhatunk, milyen élet volt a két háború között a 11. kerületben a Szent Imre plébánián, illetve a ciszter szerzetesek plébánosi, lelkészi jelenléte hogyan érhető tetten, mennyire volt ez más, mint mondjuk egy egyházmegyés papság által vezetett plébánia?
Elsősorban a gimnázium és a plébánia összefonódását emelhetjük ki, hiszen a gimnáziumban ciszterci atyák tanítottak, nagyon sok diáknak ők voltak a lelki vezetői, ezért idővel ők gyakorlatilag a teljes családra is kiterjesztették a lelki befolyásukat, és ez pedig a plébánia számára is egy nagyon hasznos együttműködést jelentett. Gyakorlatilag a gimnázium és a plébánia egy szerves egységet alkotott, és ez nagyon megkönnyítette a fővárosi viszonyok között a lelkipásztori szolgálat ellátását.
1923-ban, 100 évvel ezelőtt jött létre a budai Szent Imre plébánia, indult meg az első világháború után a ciszterci szerzetesek jelenléte, a gimnázium, a templom építés. Erről a két világháború közötti időszakról hallhattak beszélgetést. Vendégünk Klestenitz Tibor történész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és az Országos Széchenyi Könyvtár Lipták Dorottya sajtótörténeti kutatócsoportjának tudományos munkatársa volt.